azok, akik fontosnak tartják a Tóra tanulását és a micváknak a betartását, azok nem gondolják azt, hogy az azért van, mert hogy van néhány törvény, amit be kell tartanunk, és attól függetlenül élhetjük az életünket. Nem ez az a mód, ahogyan tekintünk a Tórára, hanem azt gondoljuk, hogy az megadja nekünk a világlátásunkat. És minden dolog, ami történik a világon, azt megpróbáljuk annak a szemüvegén keresztül nézni. És még akkor is, hogyha olykor ez furcsa, hogyha történik bármi a világon, akkor azt megpróbáljuk, föltesszük a kérdést, hogy vajon hogy lehet a Tóra szemüvegén keresztül tekinteni erre. És noha nem szeretünk belefolyni olyan dolgokba, amik nem olyan tiszták, nem az olyan szellemi dolgok, mert a Tóra az nagyon szép, tiszta és szellemi, és én is sokszor legszívesebben, mint egy remeteként elvonulnék a világnak a sok, hát hogy is mondjam, visszás furcsáságaitól, de ezt olykor nem tehetjük meg, hanem ez nekünk az életre adatott, az Eitz Chaimhi, az élet fája, vagyis az van benne, hogy az életre hogyan kell tekintenünk, olyan dolgokra is akár, amik egyáltalán nem tiszták és egyáltalán nem szépek, és ezért úgy érzem, hogy sajnos kötelességem az, hogy erről is egy pár szót szóljak, akár a mostani heti szakasz, akár a mostani prófétai szakasz kapcsán, akár egy fontos tulajdonság kapcsán, azt mondják a bölcseink, hogy három olyan jel van, ami a zsidó népet jellemzi, három szimán van. A szimán az egy jel, ha ezt a három jelet megtaláljuk valakiben, akkor valószínű, hogy az illető zsidó. Ez a három jel, Bajsónim, Rahmónim, Goimléha Szódim. Bajsónim az, hogy szégyenkeznek, Rahmónim az, hogy irgalmasak, Goimléha Szódim az, hogy jót cselekszenek másokkal. És ezek közül az első az, amiről szeretnék beszélni, a szégyenkezés. Bajsán, Busá, a szégyen. Azért szeretnék erről beszélni, mert szégyellem magam. És szeretném, hogyha ezt egy picit jobban megértenénk ennek kapcsán, hogy mit jelent az, hogy szégyen. A szégyen az egy tulajdonság, ami az emberben felébred. És pontosan hogy is működik, mire jó, és ez hogyan számíthat egy dicséretnek. A zsidó népnek a dicséretének hogy számíthat az, hogy ők szégyenkeznek. És hogy én miért szégyellem magam, noha én nem érzem, hogy személy szerint én tettem valami konkrét dolgot, amiért szégyelni kéne magam, de mégis talán volt valami, amit esetleg nem tettem meg, talán nekem is kellett volna jobban igyekeznem, és talán mindannyiunknak, hiszen felelősséggel tartozunk egymásért, ugye egy nagyon ismert dolog, amit a Talmud mond, minden zsidó felelős a másikért, és hogyha azt látjuk sajnos, hogy akár a nyilvánosság előtt az egyik zsidó a másikkal úgy bánik, olyan szavakat használ, olyan megfogalmazást használ, ami korán sem nevezhető kívánatosnak vagy helyesnek, akkor igenis, hogy éreznünk kell magunkban a szégyent. Szégyellem, hogy ez nyilvánosságra kerül. Szégyellem azt, hogy ezt a nem zsidó testvéreinknek kell nézni. És szégyellem azt, hogy az a közösség, amit én képviselek, az a gondolatvilág, amit én képviselek, az ilyen formán jelenik meg. Ez nekem egyértelmű számomra, hogy ez a szégyenem. És ezért is szégyenkezem, másrészt azért is szégyenkezem, mert azt is gondolom, hogy nem függetlenek a dolgok egymástól. Nem független az, hogy én mit akarok, hogy én mire vágyok, miért imádkozom, mennyire odaadóan tanulok akár Tórát, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden olyan esemény, amit az ember a világban lát, az ösztönöznie kell az embert a megtérésre, a csuvára, magába szálljon, és elgondolkodjon, hogy nem lehet, hogy esetleg picit jobban kellett volna igyekeznem. Azt tanítja a hagyományunk, hogy az ember a gondolataival is alkot, a szellemi világokban, amik nem láthatóak, például van egy ilyen dolog, hogy Ein Hara, ha valakire irigykedem, és rossz szemmel nézek rá, a sikereit irigylem, akkor az egy rossz szem neki, és bizony az örökkévaló ilyenkor lenéz, és azt látja, hogy irigykedik, szegény ember, milyen rosszul érzi magát, hogy a másiknak milyen sok van, legyenek egy kicsit kevesebb. Szóval ezért aztán irigykedni sem szabad, és nem fontos az ember, miket gondol. És én azt gondolom, hogy amikor az ember azt látja, hogy nem úgy alakulnak a dolgok a zsidó közösségben, ahogyan annak törvény szerint, és a mi elképzelésünk, helyes elképzelésünk szerint alakulnia kellene, akkor igenis ez az, amit meg kell gondolni, hogy vajon jól gondolkoztam, mindig helyes érzelmeket tápláltam mások iránt, nem néztem sose rossz szemmel másokat, és ez nem okozhatott valamit, és ez is egy ok szégyelni magam. Tehát most már két ok van szégyelni magam, egyrészt, mert magáról a közösségről van egy rossz név elterjedve, másrészt pedig saját magam miatt is, hogy én esetleg nem kellene-e, hogy megtérjek, hogy csüvét csináljak, hogy magamba szálljak. És ez a szégyenkezéssel kapcsolatos, amit nagyon fontosnak tartom mondani, hogy ez egy konstruktív szégyenkezés. Ez nem sajnálkozás. Én nagyon nem szeretem a sajnálkozást, mert abban semmi konstruktív nincs, semmi előremutató nincs. Ennek a szégyenkezésnek a célja egyértelműen az, hogy az ember érezze át, hogy mi történik a világban. Nagyon érdekes volt, amikor tanultuk az Orhot Tzadikim könyvben, ahol sorban leírja a tulajdonságokat, a szégyenkezést és annak az ellenkezőjét. Azt úgy hívják azut, szó szerint erősség, vagy azut panim, akinek erős az arca, az azt jelenti, hogy szégyentelenség. Úgy is szokták ezt mondani, hogy pimaszság, de igazából ez nem pimaszság, ez egyszerűen szégyentelenség. Az ember nem szégyel semmit, és aki szégyenkezik, az annak a szégyenkezés és érzése megóvja őt attól, hogy rossz dolgokat csináljon. Úgy lehetne ezt talán modern szavakkal megfogalmazni, hogy visszatérve eredeti kérdésünkre, hogy miért dicséri, miért számít ez egy dicséretnek a zsidó népnek, hogy szégyenkeznek, szégyenlősek. Azért, mert a szégyenlősség, mint tulajdonság, az úgy fordítható le talán magyarra, hogy érzékenynek lenni a moralitásra. Morálisan szenzitívnek lenni. Az, hogyha történik valami, akkor ha valaki megvonja a vállát, az egyfajta közönösség, de ugyanakkor egyfajta érzéketlenség, faragatlanság, és pontosan ez a fajta szégyentelenség is, hogy na és akkor mi van? Típusú érzés. És az, aki meg szégyenkezik, az pedig lát olyant, ami szégyelni való, akár másban, akár magában, és emiatt magába fordul, és ez egy nagyon pozitív tulajdonság, sőt, nagyon érdekes az Orhot Tzadikim könyv, amit most néztem, hogy csak így fölelevenítettem magamban, amiket tanultunk megmutató, nagyon-nagyon jó kis könyv, rövid, és benne vannak a tulajdonságok. És fölelevenítettem a gondolatokat, amiket nem olyan régen tanultunk a szégyenkezésről, és nagyon megfogott benne egy szép gondolat, hogy aki szeretné magát rászoktatni a szégyenkezésre, az mit csináljon, az mindig üljön olyan helyre, olyan ember elé, aki előtt szégyelli magát. És érezze, hogy fejlődik benne egyre inkább ez a szégyenérzet. És ez egy nagyon hasznos dolog tud lenni. Úgyhogy azt kívánom, hogyha most is egy rossz dolog történt, sajnos, amit szégyellünk, én azt kívánom, hogy ez a szégyenérzet, ez a minnyájunkban legyen egy konstruktív érzelem, és szeretnék még ehhez egy dolgot hozzáfűzni a heti szakasz kapcsán. Egy nagyon érdekes dolog történik a heti szakaszban, mert ez az az időszak, ugye, amikor jön a három gyászos hét. És a három gyászos hétben a prófétai szakasz, amit felolvasunk, az kapcsolódik a három gyász hétnek a témájához, tematikájához, a Jeruzsálem és a Szentély pusztulásához, ami ebben az időszakban történt. Úgyhogy ez a heti szakasz, amit most olvasunk fel, ez a Pinchas heti szakasza, ez jellemzően ebbe az időszakba esik, amióta én az eszemet tudom, azóta mindig ebbe esett. És éppen ezért ehhez a heti szakaszhoz tartozó hivatalos prófétai szakaszt én még nem is hallottam, hogy felolvassák. Most ezen a héten föl lesz olvasva ez a prófétai szakasz, egy gyönyörű rész. Éliáhu próféta, vagyis magyarul Illés prófétának a története, akinek nagyon-nagyon híres, hogy mi történt, ugye, akkor, amikor volt egy király, az Ahab, volt neki egy felesége a Ízevvel, és ez a felesége, ez arra ösztönözte ezt a királyt, hogy bálványimádást vezessen be, konkrétan az a szó magyarul, hogy bálvány, az a Baal héber szóból származik, ennek a bálványnak a neve. És akkor nagyon sok bál próféta, hát ők így hívták magukat, tehát ennek a bálványimádásnak a szertartás vezetői lett sok zsidó, és hát probléma volt, hogy esetleg az egész zsidó nép ezt a bálványimádást fogja követni, és elhagyja az örökkévalót. és ezért küldte az örökkévaló Éliáhu prófétát, akit a hagyomány Pinchasszal azonosít, aki ugye a mostani heti szakasz a nevét kapta. A közös nevező a kettőben a kiná, a buzgolkodás, féltékenykedés tulajdonsága. Mindketten kiálltak az örökkévalóért, és Pinchas ugye, ahogy az a heti szakasz történetéből ismeretes, a midjánitákkal volt egy problémás összetűzése a zsidó népnek, aki a pusztában vándorolt, és az egyik midjánita vezetőnek a lánya egy fontos zsidó vezetővel hát paráználkodott, és Pinchas volt az, aki ezt egy karddal ennek véget vetett, és fölkelt a táborból, és akkor ezt erre mondja a Tóra ezt a szót, hogy kiná, hogy buzgolkodott, hogy féltékenykedett az örökkévaló nevért, és pontosan ugyanezt a szót használja Éliáhu proféta kapcsán, aki pedig ugye a Bál profétáit, hát sokkal több embert, azt a több száz profétát, aki a Bálnak profétált, azt egyszerűen megölte, illetve egy ilyen hadjáratot vezetett ellenük, miután volt ez a csodálatos történet a Kármelhegyen. Ezt most nem foglalom össze, ezt mindenki megnézheti, egyébként ezt föl is olvassuk, nem is most, hanem a Kitisza heti szakaszban. Amit most olvasunk föl, az érdekes módon ez után történik. A király megtorlása. Ugye megtudja a király, hogy mit csinált Éliáhu proféta. És azt mondja, hogy hát meg kell ölni az Éliáhu profétát. Úgyhogy elszalad, elbujdokol, és elrejtőzik, és ekkor történik egy nagyon érdekes dolog. Három dolog jön, amiben nincsen az örökkévaló, és a negyedikben ott van. Ugye mi az a három dolog? Az első a szél, a harmadik a földrengés, és a negyedik a tűz. Olyan szélviharban azt mondja, Ruach Hashem, egy pillanatra, de Ruach Gedola, ve Hazak, egy nagy és erős szél, Mefarék Harim, összetöri a hegyeket. Olyan erős szél, hogy a hegyeket összetöri. Umesabél Szalaim, köveket összetör, Lifni Hashem, az örökkévaló előtt, Lovaruah Hashem, nincsen az örökkévaló a szélben, Jaharáruah Rás, a szél után jött a földrengés, Lovaruah Hashem, az örökkévaló nincsen a földrengésbe sem, Jaharáruah és a földrengés után tűz, Lova és Hashem, nincsen az örökkévaló a tűzben, Jaharáruah és Kol, de mama, daka. Nagyon-nagyon híres profétai rész. Mondom is, hogy ez a királyok első könyve 19 és a 13-as mondat 12-es mondatban van. A végén kol de mama, daka azt jelenti halk, finom hang. Mi ez a halk, finom hang? Nyilvánvalóan ez egy utalás arra, hogy az Éliáhu proféta a kezébe vette a dolgok irányítását, és azt mondta, miután ez a csodálatos csodatétel sikerült, és a zsidó népet visszafordították az örökkévaló útjaira, mert azt a csodát, amiben megállapodtak, hogy egy tűz fogja megemészteni az áldozatot, ezt az Éliáhu profétának sikerült véghez vinnie, a Bál profétának nem sikerült véghez vinnie, és a nép azt mondta, hogy tényleg az örökkévaló, akkor ő az Isten, és őt fogjuk követni, és ezután történt, hogy az Éliáhu ezt a mészállást megrendezte. És erre egy üzenet válaszként az örökkévalótól ez a nagyon szép jelenet. Ez a szél, a földrengés, a tűz és a halk, finom hang. Amiben ott van az örökkévaló, hogy az örökkévaló az nem mindig ebben a nagy tűzben, szélviharban van, nem található meg ebben, és nem a földrengésben. Miért tartom én ezt a történetet most különösen aktuálisnak? Azért, mert ezekben a napokban sokunkban fölmerült ugyanaz a kérdés, hogy mit kell ilyenkor csinálni, amikor olyan történik, amivel nem értünk egyet. Akkor kell-e kiállni, kell-e ezt a kina, gyakorolni ezt a buzgolkodás tulajdonságát, az örökkévaló nevéért azt mondani, ez nem jó, ami történt, és én ezért kiállok, és ez így nem helyes, és akár komoly lépésekre is elszánhatja magát az ember, például Éliáhu proféta egészen komoly lépésekre szánta el magát, úgyhogy ebből kiindulva az ember azt mondhatná, hogy igen, elszánjuk komoly lépésekre magunkat. Másrészt ezek a komoly lépéseknek van egy nagy hátránya. Hadd mondjak egy személyes dolgot. Én a 8. kerületben élek, a legmélyén, ahol bizony nem teljesen olyan életet élnek az emberek, amilyen életet én megszoktam, én Budán nőttem föl, hát ott egész más világ van, és egészen másként gondolkoznak az emberek. Amikor én először idejöttem, akkor nem is teljesen idegen volt számomra, hát sajnos megszoktam, hogy megszokhatatlan, hogy sajnos itt az emberek olyan körülmények között nőnek föl, és úgy viselkednek, és olyan hangon beszélnek, ami teljesen távol esik attól, ami az ember, az emberi lénynek és az emberi méltóságnak megfelelne. És alapvetően ennek az egésznek a fő jellemzője a hang, a hangerő. Ez a szélvihar, a tűz. Ezt az emberek, akik itt laknak ezen a környéken, ezt nem ilyen dolgokra, mint az Éliáhú próféta, de a lehető legkisebb és legsúlytalanabb ügyekhez is előveszik a haragot, a kiabálást és a hangerőt, és teljesen mindennapos az, hogy olyan dolgokat hallani sajnos, amik beszűrődnek az ablakon, amiknek egyszerűen nem lenne helye. És emiatt azt gondolom, hogy egy olyan embernek, akinek a helyén van az erkölcsi érzéke, helyén van a szégyenérzete, és érzi azt, hogy mi van rendben, mi nincs rendben, hát kétszer is meg kell gondolnia, mielőtt felemeli a hangját. Ha én most felemelem a hangomat, akkor a külső szemlélő számára én egyenlővé teszem magamat azokkal, akik kiabálnak. És meg kell gondolni, hogy ezt én tényleg akarom. Néha sajnos nincsen választás, és tényleg föl kell emelni az embernek a hangját, ha akarja, ha nem, és kénytelen buzgolkodni, féltékenyen, és mondhatni majdnem, hogy agresszívan, föllépni azért, amit értékesnek tart, amit igazságnak tart. És egy dolgot viszont tanulhatunk ebből a történetből. Ha nem is tudjuk eldönteni azt, hogy azt az örök évszázados vitát, hogy mi a jobb, fölemelni a hangunkat, és küzdeni, és kiállni, és nem érdekel, és megyek szembe az árral, és megmondom, hogy mi az igazság, vagy visszahúzódva, visszavonulni a barlangomba, és elzárni magamat a külvilágtól, amit veszélyesnek érzek, és nem érzem azt, hogy én tudok lenni rájuk hatással. Szóval ez egy óriási vita, ezt nem tudjuk eldönteni, és döntjük el. Egy dolog kiderül ebből a történetből. Hogyha nem is kiabálunk, ha nem is emeljük fel a hangunkat, az a halk suttogó hang, kail damama daka, az akkor is ott van, és azon a halk suttogó hangon akkor is meg kell szólalni, és legalábbis, ha máshol nem magunkban, legalábbis, hogyha tényleg teljesen elzárkózunk a minket körülvevő külvilágnak a visszásságaitól, vagy amikor egyedül vagyunk, és csendben gondolkodunk, és meditálunk, vagy amikor tanulunk egy kis részt a Tórából, egy külön témát átnézünk, egy tulajdonságot, legalább akkor vegyük elő, és nézzünk szembe a helyzettel, és próbáljunk meg ilyen módon, akár ezzel a Kol Dama Madaka, finom suttogó hanggal, tenni az ellen, amit látunk a világban, és nem tetszik nekünk, és nem szeretnénk, hogyha így legyen, és én szeretném kívánni mindenkinek, hogy legyen ez egy nagyon jó szombat, és sokkal jobb híreket, és sokkal nagyobb megtérést kívánok mindenkinek.